Naprakész. Szerkeszti Kis Csaba.
Kedden délután 5 óra 16 perckor is nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ma félretesszük a politikai viharokat, a belbirkózást, habár viharokról nem annyira, de éghajlatváltozásról, klímaváltozásról, az előttünk álló időszakra vonatkozó előrejelzésről fogunk beszélni. Megmondom, hogy miért, ugyanis nézegetve a híreket egy nagyon érdekes címen akadt meg a szemem, mely szerint a meteorológusok arra figyelmeztetnek, hogy kemény tél lesz az ára az elhúzódó indián nyárnak. A cikk az Bogdán Tibor tapasztalt újságíró kollégám tollából származik, most is követhető a maszol.ro honlapon. És ezzel, ennek kapcsán, ezen kellemes időszak után ilyennekkel ijeszgetni az embereket, hogy csattogó tél következik, hát nem kellemes. Megmondom őszintén, hogy én sem szeretem a nagyon hideget. Így megkértem egy szakembert arra, régi ismerőst, hogy beszéljünk erről a témáról, hogy milyen tél várható, minek tulajdonítható ez az nyárias ősz, egyáltalán milyen hatásai lehetnek. Tisztelettel köszöntöm itt mellettem a stúdióban a dr. Makkai Gergely, tapasztalt meteorológust, agrármeteorológust. Köszönöm szépen, hogy befáradt a stúdióba.
Örömmel üdvözlöm én is önt, szerkesztő úr, és a kedves rádióhallgatókat is. Valóban...
Igen. Még mondjam el a hallgatók számára azt, hogy ha eddig nem jöttek volna rá, akkor felhívom figyelmüket, hogy élőben vagyunk, tehát az időjárással kapcsolatosan, a jelenlegi helyzettel kapcsolatosan kérdésük van, hozzászólnának a beszélgetéshez, akkor nagyon kérem, hogy tegyék meg bátran, használják elérhetőségeinket, amelyek a következők, telefonszámunk a 0265 22 20 22-es, SMS-eket a 0740 274 165-ös számra várunk, és él e-mail címünk is, elektronikus posta címünk a naprakészkukac@marosvásárhelyiradio.ro. Öné a szó, tisztelt Makkai Gergely, bocsánat, hogyha belé folytottam a gondolata elején a szuszt. Tehát indián nyár van, 25, sőt helyenként állítólag 27-29 fokos hőmérsékleti értékekkel itt október 22-én. Nagyon kemény dolgok ezek, amelyek a cikkben benne vannak, hogy ennek megisszuk a levét a téli időszakban. Egyesek véleménye szerint már november közepén lehűl jelentősen az idő, beköszönt a tél. Mások szerint hát nem annyira vészes a helyzet. Minek tulajdonítható az, hogy ilyen véleménykülönbségek vannak a szakmában? Egyáltalán mi okozza jelen pillanatban ezt a nyárias őszt, és valóban kell tartani attól, hogy csattogó tél lesz a következő időszakban?
Hirtelen annyit kérdezett, hogyha én mindenre őszintén és kimerítően szeretnék válaszolni, akkor talán reggelig is beszélgethetnénk itt. Való igaz, hogy gyönyörű indián nyárnak, vagy az idősebb hölgyek nyarának vagyunk ugye az elviselői. Erre néhány héttel ezelőtt, 3-4 héttel ezelőtt kérdezett rám a Kolozsvári Rádió, és akkor már érzékeltem az előjelekből, hogy az idén valóban gyönyörű lesz ez az időszak, és íme bejött. Ezt most már nem azért mondom, hogy közel fél évszázados meteorológiai gyakorlaton a hátam mögött, hanem figyelni kell a természetet, szeretni kell, és észre kell venni azokat a jeleket, amelyekből olvasni lehet. Na most egy általános felvezetéssel kezdeném. Vannak az életbe, és különösen a meteorológia szempontjából olyan időszakok, amikor úgy felfokozódik az érdeklődés ezek iránt a témák iránt. Ilyen időszakban vagyunk most is, mert a tél az mindenkinek nehéz. Mindenkit letagol, és emlékszem a tavasszal is vidéken, ugye falun, hova ki szoktam járni az emberekkel, viccesen kezdtük a tavaszi beszélgetést, hogy na, átteleltél, hogy teleltél át. Tehát próbáltuk ezt a az ember életében kicsit tragikusan bekövetkező hirtelen változást úgy könnyen venni, könnyed hangnemben venni. Természet is készül erre az időszakra, hisz kemény változások állnak be télen. A hosszú meleg időszak után, ami tavasztól kezdődik egészen az ősz végéig, és az is nehezen tudja elviselni. Hát még az emberek, akik, és különösen ilyen letagoló hírek hallatán, hogy most jön a világ vége, ha jól tudom, vannak olyan honlapok is az interneten, ahol már vissza is tudják számlálni az időpontot, hogy még mennyi van hátra a Földnek. Nos, nyilván ezek a visszaszámlálások és ezek az érdeklődések bizonyos körökbe indulnak, és az az érzésem kemény tapasztalataim után, gyakorlati és elméleti tapasztalataim után, hogy ezek azért valahol nem állják meg a helyüket. Mindig bizonyos obskurus körökből indulnak ki, és egyetlen céljuk az, hogy a szenzációt próbálják kiemelni, és ezzel próbálnak előtérbe kerülni. Én is olvastam ezt az ominózus cikket, és nagyon sajnálom, megmondom őszintén, hogy a tisztelt újságíró, aki ennek a cikknek a szerzője, biztos vagyok benne, hogy ő sem értette meg, hogy miről van szó. Őszintén megmondom, én kétszer átolvastam a cikket, de mikor harmadszor fogtam neki, azt mondtam, hogy hát ezt nem értem, és lehet, hogy az én tudásom a hibás ezért, hogy nem tudom felfogni ennek a jelenségnek a magyarázatát, amit ki tudja honnan tudott összeollozni a szerző, és honnan hozta az olvasók elé. Mellesleg megjegyzem, hogy az idén ez az első ilyen íromány, amiben találkozom. Az elmúlt években már ebben az időszakban általában több hasonló jellegű cikk is megjelent, több forrásból is, és mi több neves egyetemeket meg kutatóközpontokat hoztak fel, hogy azoknak a megfigyelései és az előrejelzései szerint ez meg ez következik. És hát nem nagyon jött be ez a téma általában.
Szóval nem, azt nem írják senki, hogy azért lesz kemény tél esetleg, mert a székelyek a Hargitán vágják keményen a fát.
Hát igen, és akkor megkérdezik a székelytől, hogy hát honnan tudja. Hát hallottam a meteorológusoktól, ugye? Tény az, hogy most komolyra fordítva a szót, hogy akárcsak a bevezetőben, ahogy említette, a politikában, az időjárásban is nagyon-nagyon sűrű esemény változás zajlik. Ezt már rég, még emlékszem egyetemi hallgatókoromból, a 1970-es évek elejéről, a jelenleg zajló éghajlatváltozás számlájára írjuk. És valóban ez így is van. Csak amit akkor mi ezelőtt 40-50 évvel jó 100 évre láttunk előre, hogy bekövetkezhet, az már sajnos itt van, a napjainkban van, sőt, egyes szempontokból még túl is játszotta az akkori elképzeléseinket. A lényeg az, hogy az utóbbi 10 000 év, és ez a Föld történetében egy szempillantás csak, tehát az utolsó 10 000 év éghajlati eseményeire az a jellemző, hogy viszonylag nagy stabilitásnak örventek. Nem mint azelőtt, amikor állandó változások voltak, és ezek voltak a befolyásolói és a legjellemzői az időjárásnak, de most talán ezután a számunkra, az ember számára hosszú időszak után megint egy olyan időszak következik, amikor talán a kemény változások kora áll be.
Hallgató van, ahol meg kell szakítsam, ne haragudjon, jelzi Nemes Attila műszaki munkatársam, hogy
igen,
hallgató várakozik. Haló!
Évuska néni vagyok almásos, valamikor az öregek úgy tartották, hogy kemény télnek forró nyaros, fordítva. Ha forró a nyár, kemény lesz a tél. Milyen a csapadék nyáron, olyan lesz téled, és fordítva is. És a december, január és február, ezek voltak az igazi téli hónapok. Már nagyon elcsúsztunk, mert már márciusban szinte nyári meleg van. De hát ezt a klímaváltozásnak, vagy minek lehet tulajdonítani, nem tudom. De annak egyszer igen, hogy a tudomány nagyon közre játszik az időváltozással és az eltorlódás az évszakoknál is. Na, ezt szerettem volna mondani, és aztán az időjárást azt pedig gondolom, hogy nem mi hordozzuk. Hát van egy irányítónk is még az életünkben, az Isten.
Hál' Istennek!
Köszönjük! Köszönjük Időska néni a véleményét, meghallgattuk. Érdekes dolgot mondott a kedves hallgató, hogy a csapadék mennyiség szempontjából, jól értettem én, hogy lehet egy évet jellemezni. Na most első kézből 2019 elég csapadékos volt, erről beszéltünk adásba lépés előtt is, úgy július közepéig, és azóta semmi. Szóval itt óriási különbségek vannak. Volt egy hűvösebb időszak valamikor szeptember elején, nem mondom azt, hát igen, volt igen. Csíkban már mínusz 4 fok is volt, igen. És aztán felrobbant megint az időjárás. Ez nem csak az emberi szervezetet viseli meg, és itt egy kicsit kihasználom azt a helyzetet, hogy ön agrometeorológus is, hogy az oly sokat emlegetett élelem szempontjából is gondokat okozhat. Egyáltalán az ember tudjuk, hogy mennyire érzékeny az ilyen hirtelen változásokra, de a növényvilág is ilyen érzékeny?
Talán a növényvilág még érzékenyebb, mert a növények ugye eltérően az emberhez képest egy helyhez kötött életmódot folytatnak. Tehát ők nem tudnak elvándorolni, hogyha egy kellemetlen időjárás áll be, mint az emberek. Fogjuk magunkat, továbbállunk, elmegyünk egy olyan környezetbe, ahol számunkra megfelelőbb az időjárás. Ilyen értelemben őket közvetlenül éri a behatás, és hogy ez mennyire károsítja, itt csak annyit mondok el, hogy minden egyes növény, fajta, faj, vagy egyet szintjén a belső elvárásai, az ökológiai elvárásai, amelyek között benne vannak a hőmérséklete, a csapadékviszonyok, a fényviszonyok, a talajviszonyok, stb. Ezeket belső programban vannak kódolva, amelyet a szervezetükben hordoznak. Ez az úgynevezett DNS molekulák és láncolatok, ugye? És akkor van tökéletes egyensúlyban, és akkor adja a maximumát, a biológiai maximumát, amit mi ugye a termésben értünk, tehát a termés maximumot, mikor a szervezete által igényelt valamennyi feltétel maximálisan teljesül. Ha nem, akkor mindig a legalacsonyabban lévő környezeti feltétel szintjén marad, arra szintre károsodik a termés. Tehát feltételezem, hogyha nem teljesülnek a hőmérsékleti viszonyok, nincsen megfelelő meleg, a növény nem fejlődik. Hasonlóképpen, ha nincs megfelelő csapadék mennyiség, akkor ez nem csak termés kiesése járhat, hanem a növény teljes pusztulásával. Tehát a kérdésére az a válaszom, hogy még fokozottabban a növényzet még nagyobb sikertelenséggel viseli el ezeket a környezeti hatásokat.
Egy érdekes fogalom, amivel kapcsolatosan én önnek szegeztem a kérdést, mi az a polar vortex? Igen. Ön rögtön azt mondta, hogy mi meg kell ilyen komplikált kifejezésekkel élni, mikor annak van egy nagyon szép magyar megnevezése is, hogy ez az oka annak, hogy esetleg kemény tél lesz, hogyha ez a ciklon túl gyenge, és nem tartja vissza a sarki hideg levegőt, viszont a sarkon most már, az északi sarkról van szó természetesen, már nincs olyan hideg levegő, mert hogy olvadnak a jéghegyek, szóval itt egy egész láncolat van, amit nem biztos, sőt meg vagyok győződve, én magam is ebben a helyzetben vagyok, hogy megértünk, úgyhogy kicsi eligazítást kérnék szépen öntől, hogy is áll ez a ciklon és hideg levegő, tehát ha a ciklon gyenge, akkor hideg lesz, ha erős, akkor meleg lesz, szóval miért?
Én egy konzervatív típusú ember vagyok, és szeretem a fogalmakat anyanyelvemen kifejezni. Vortex, ez tulajdonképpen magyarul örvényt jelent. Tehát a mi esetünkben egy légörvényt. Pontosabban a sarkok fölött, tehát földünknek két sarka körül levő hatalmas kiterjedésű légörvényeket, amelyeknek több száz kilométeres átmérője van, és ezek ott vannak, léteznek a Földdel együtt egész a kialakulása óta. Na most a Földön még léteznek más típusú örvénylesek is, vannak magas légnyomás örvények, ezek az anticiklonok, és ez, amiről szó van most itt, az alacsony légnyomás örvénylesek, a ciklonok. Két nagy meghatározó, természetesen ez a sarkvidéken levő, a többiek a két sarkvidék között helyezkednek el különböző földrajzi térségekben. És ezeknek a működése befolyásolja a földi légkörben lejátszódó fizikai jelenségeket, vagyis az időjárást. Na most ezeket ezekről a légörvényekről, vagy ezekről a hatalmas légköri tömbökről, formációkról annyit kell tudni, hogy ezek nagyon jól körülhatárolhatóak általában a légkörbe, és nem nagyon lépik túl a határaikat. Különösen a sarki örvények esetében elmondhatjuk, hogy ezek általában az észak és a déli sarkkörön túli területeken léteznek, és nagyon ritkán érződik a hatásuk ezeken kívüli területeken. Egyébként a térítők mentén, most földrajzilag próbálom szemléltetni a kedves hallgatónak, a térítők mentén és a sarkkörök mentén olyan légköri formációk, légköri gátak helyezkednek el, amelyek ritkán engedik meg a rajtuk történő időjárási jelenségeknek az átnyúlását, áthatolását. És az egyik nagyon sokkoló dolog ebben a cikkben éppen az volt, hogy ez a vortex, ez a légörvény, ez a sarki légörvény feloszlik, felbomlik, nem tudom, behatol déli vidékekre, stb. Hát ezt ugye a tudomány másként látja, másként igazolja, hogy kihatásaik vannak, és megjelennek a vortex, tehát a légörvény peremén levő vidékeken, más kisebb légörvények, amelyet mi itt Európában, mint frontok érzékelünk, és a frontok mögött áramlanak be hideg levegő. De ez a hideg levegőt, ezt nem úgy kell képzelni, hogy a sarkkörtől, vagy sarki területekről, hanem a sarkkör vidéki területekről ömlik be, és jön be Európába. Tehát ilyen típusú keveredések vannak, léteznek, de azért ezek között nagyon nagy pontossággal kell különbséget tenni. Egyébként az utóbbi 20 évben olyan felfedezések történtek a légkör szerkezetét illetően, amelyeknek az ecsetelése is hosszú lenne, hogy hogyan alakulnak ki ezek a hatalmas akcióközpontok, légköri akcióközpontok, hogyan befolyásolják őket. Csak egy példát mondok, hogy érzékeltessem a kedves rádióhallgatókkal. Ezelőtt 20 évvel még elképzelhetetlen volt az, hogy még említeni sem mertük, hogy a marosvásárhelyi időjárást tőlünk körülbelül 20 ezer kilométerre levő El Niño jelenség alakíthatja. És ma már ezeket bizonyítani tudjuk, rengeteg tudományos anyag jelent meg erről, de ez csak egy sarkított példa, mert eddig ugye azt tartottuk, és ez különösen a vásárhelyi magyarok körében, magyarság körében szállóige volt, hogy ami ma Budapesten, holnap Vásárhelyen. És általában volt egy ilyen számítás az emberekbe, hallgattuk nyugodtan a budapesti meteorológiai jelentéseket, és meg voltunk győződve, hogy holnap az lesz, ami ma ott volt. Ma már sajnos ez csak részben igaz, minden átalakulóban van, teljesen megfordult a légkörzés, és a légkörzés következtében az időjárás is. Mert csak egy rövid tényként mondom el, hogy egy adott pont fölött, a földünk bármely sarkában, így vásárhelyen is, az időjárást, az éppen esedékes időjárást, amit megélünk most ebben a pillanatban, nem a naptári kalendáriumi időszak határozza meg, hogy éppen márciusban vagyunk, vagy decemberben, hanem az, hogy fölénk az általános légkörzés milyen típusú légtömeget, milyen levegőt hoz, annak milyen a hőmérséklete, milyen a nedvességtartalma. Tehát lehet júliusban is netalántán fagy, vagy lehet januárban, februárban éppen 20 fokos meleg, hogyha így kívánja a fölöttük levő légtömeg állapota.
Arra lehet-e választani, hogy itt ebben a bizonyos cikkben azzal bíztatnak, idézőjelbe téve, hogy emiatt a légörvény gyengülés miatt ránk szakad a hideg levegő, mert hogy nem tudja visszatartani, és hogy Európa az északi féltekét fogja ez keményen érinteni. De talán Európában az utóbbi években nincsen akkora tél, mint például az Egyesült Államokban. Az Egyesült Államokban már Minnesota államban volt egy fél méteres havazás is, és bizony gondokat okozott a szeptemberi hó. Ez egy új irányvonala ezeknek a légörvényeknek, amelyek a hideg levegőt elviszik, vagy csak én látom így?
Na most itt két nagy kérdéskör volt a feltevésében. Egyik az, hogyha ez a vortex felbomlik, ugye, és a hideg levegő kicsap onnan. Kezdeném talán azzal, hogy pillanatnyilag globálisan, földi viszonylatban a leggyorsabb melegedés a sarkvidékeken van.
Mind a kettőn, vagy csak az mind északi
kettőn,
sarkon?
Mind a két sarkon.
A délin talán nem lenne olyan a gyors
sarkon,
a folyamat.
A déli sarkon nem annyira érzékelhető, mert ott ugye sokkal hatalmasabb a jég, és plusz van egy kiterjedt szárazulat, az Antarktisz. Ugye? És ez inkább megtartja a hideget, inkább tudja konzerválni az ott levő állapotokat. Viszont az északi sark pontban ott nem szárazulat van, egy hatalmas óceán van, az északi jeges óceán. Lassan oda fogunk jutni, és mint mondottam, ezelőtt 40 éve azt jósolták, hogy talán egy évszázad múlva megszűnik a északi jeges óceánt borító jégtakaró. Hát nem kellett egy évszázad, mert már ott vagyunk, hogy néhány év múlva talán a nyári időszakban, nyár végén, szeptemberi időszakban, amikor a legmelegebb a sarkvidék, akkor teljesen jégmentessé válik ez a terület. Ma is már a nyári időszakban hajózási útvonalak szabdalják ezt a területet, holott néhány 10 évvel ezelőtt ez elképzelhetetlen volt. Nem is kell nagy jégtörő ahhoz, hogy át tudja szelni és utat vágjon az ott levő egyre keskenyedő jég páncél testében. Sőt, mi több? Éppen ennek a jégtelenítésnek az eredményeként ma már kiterjedt kutatások történnek az északi jeges óceán fenekén. Kiderült, hogy hatalmas energiatartalékok vannak ott, földgáz, kőolaj, stb. És mi több már beindult a harc is ezeknek a birtoklásáért. Talán kevesen tudják elképzelni, de internetes forrásokból tudom én is, és láttam felvételt erre is, hogy jó néhány ország, nagy hatalom, már zászlókkal a sark pont alatti óceán fenekén már kitűzött lovogók a zászlókkal jelzi, hogy ott ő igényt tart a területekre, és ki akarja használni ezt. Tehát az, hogy a vortex, ez a sarki örvény felbomlik, ennek esélye lehet az elkövetkező időszakban egy újabb átrendezési folyamat történik a légköri akcióközpontok eloszlásában, de az, hogy ennek a kitüremkedései, kiáramlásai fognak éghajlatváltozást idézni elő, egyre kevesebb a valószínűsége.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig 17 óra 41 perckor a Napra Kész műsort hallgatják. Vendégünk ma a stúdióban dr. Makkai Gergely, meteorológus, agrometeorológus, de tudom azt, hogy csillagászattal is foglalkozik, és SMS-ben érkeztek újabb kérdések önhöz. Természetesen, hogy az embereket az érdekli, hogy hány fok lesz a következő időszakban, milyen meleg vagy hideg térre számíthatunk. Ezt nem igazán szereti az ilyen konkrét kérdéseket, mert egy meteorológus, egy szakember nem is tudja megmondani. Esetleg egy szőmérsékleti intervallumot. Én azért kötelességemnek tartom azt, hogy az SMS-t felolvassam. Várom öntől a választ. Levi kérdi. Jó napot kívánok önöknek. Azt szeretném megkérdezni, hogy meg tudják-e mondani, hogy hány fok lesz, meleg vagy hideg, erre vagyunk kíváncsiak, erre utalta.
Na most a kérdés nem vonatkozik az időszakra, amire érti. Én már rögtön meteorológusként arra gondolok, hogy milyen időintervallumra gondol, mert ezt már jó néhányszor elmondtam ettől a mikrofontól, és valószínűleg emlékeznek a kedves rádióhallgatók is, hogy manapság olyan 3-4 napra elég pontosan meg tudjuk mondani az időjárást. A következő időintervallum, amire még az előrejelzéseink elég nagy pontosággal 60-70%-os beválási valószínűséggel működnek, ezen 10 nap, 12 nap. Utána viszont egy hónapi időintervallumra már csak becslésekkel tudunk szolgálni, és nyilván az ennél nagyobb időszakokra is. Körülbelül léteznek olyan matematikai modellek, mert az előrejelzés ma már számítógépen történik, a nyers előrejelzés, ami természetesen a szakemberek tovább finomítanak. Tehát ezek a számítógépes programok ma már olyan fél éves bontással próbálják megbecsülni az időjárás várható alakulását. Tehát én ezt tartom magam, én ebben nőttem fel, ezt a gyakorlatot éltem meg, és én is végeztem. Tehát ami az elkövetkezendő néhány napra, egy hétre, két hétre való időjárást jelenti, a hétvégéig egész bizonyára megmarad ez a gyönyörű, szép időjárás, napsütéses időjárás. A jövő hét közepéig, tehát a jövő hét hétfő kedden kicsi lehűl, hét közepéig egy visszaesése történik a hőmérsékleteknek. Remélem nem túl nagy, tehát annyit értünk a visszaesés alatt, hogy az éghajlatilag megfelelő értékek közelébe fogunk jutni. Nyilván október vége van, október végével számolunk, és ilyen értelemben kell értelmezni, amit mondok. A november valószínű az elején egy kicsi hidegebb periódussal fog beköszönni, sőt, csapadék is várható, ami jegyezzük meg egymás között, hogy nagyon is szükséges már, mert a mezőgazdasági munkálatok teljesen szinte le vannak állva, tehát ami a szántást és a vetőmag vetőágynak az előkészítését illeti, nem a betakarítását. A betakarításhoz jó ez az időjárás, de szükség lenne más munkálatokhoz is. Utána úgy tűnik, hogy visszamelegszik az idő, tehát november is eléggé meleg periódusnak mutatkozik. Egyébként most megjegyzem, hogy ez a hónap, amiben vagyunk, az októberi hónap, az Országos Meteorológiai Szolgálat értékelése szerint az utolsó 53 év legmelegebb időszaka, októbere volt. Tehát meleg időszakot élünk. Utána a tél meg valószínű, hogy az eddig megszokott menet szerint fog lezajlani. Teljesen biztos, hogy lesznek nagy lehűlési hullámok, amikor néhány napra igen mélyre fog zuhanni a hőmérő higanyszála, és itt jegyzem meg agrometeorológusként, hogy erre óriási szükség is van, hogy a jövő év potenciális lehetséges kártevői között ritkítást is végezzen.
Béla nevű hallgatónk írja SMS-ben, szép jó estét kívánok, az idős emberek egy része úgy tartja, hogy ami jól eltelt, az már rossz nem lehet. Igazuk van, mert szerintem is minél hosszabb az ősz, annál rövidebb lesz a tél, írja Béla.
Valóban nagy igazság van benne, és egyébként ez már az utóbbi évek klimatológiai értékeléséből, tehát konkrét számadatok a feldolgozásából tudjuk, hogy a tél a mi vidékünkön is egyre jobban összeszűkül. Ami abból adódik, hogy a meleg időszak, tehát az ősz, az egyre mélyebben belemegy a télbe, és tavasszal a felmelegedés viszont egyre korábban kezdődik. Így a téli időszak lecsökken, hosszabb lesz a meleg periódusa az évnek. Egyben igaz, hogy melegebb is, ellenben a tél nem lesz annyira hideg. Tehát átlagban, átlagértékben így jön ki a melegedés. A globális, tehát a globális a föld teljes egészére értendő melegedés, de konkrétan bármely vidék, így a mi területünknek a éghajlati képe is.
Egy állandó hallgatónk, aki cséként írja alá az SMS-t, nagyon érdekes felvetéssel fordul önhöz, kezdjük egy Hamlet idézettel. Azt írja a hallgató, hogy kizökkent az idő, ó kárhozat, hogy én születtem helyre tolni azt. Ez a részlet a Hamletből, majd folytatja. Az idő bizonyítottan kizökkent, ám vajon ennek nem az az oka, hogy a föld, mint bolygó is, kizökkent pár fokkal, gondolom, hogy a pálya kizökkent.
Igen, érdekes, főleg a felvezetés, ugye. Hát Hamletten túllépve vannak ilyen elméletek, hogy a föld csillagközi helyzetének bármilyen típusú megváltozása kihat az időjárásra. És ezt ma már tudjuk, hisz az éghajlatunkat, az időjárásunkat nem csak a föld tengelyének a dőlésszöge, nem a föld pályán, föld napkörüli pályán elfoglalt helyzete, hanem olyan finom kis mozzanatok is változtatják, mint a tengelynek az ingadozása. Ezekre már csillagászatilag mind választ kapott a meteorológia évtizedekben, évszázadokban, vagy akár évmilliókban mért periodicitással változnak ezek az állapotok, és hogy a kedves rádióhallgató képet alkothasson ezeknek a jelentőségéről, elmondhatom azt, hogy a Földünk körülbelül 4,5 milliárd éves történetében talán nehezen találnánk, hogyha keresnénk, ami szinte lehetetlen, ugye? De csak mondjuk az utóbbi néhány tízezer évben, amióta ember biztosan létezett a Földön, két olyan momentumot, amikor azonos csillagközi pozícióban lett volna, és így ebből következik, hogy két azonos éghajlati képletet sem, vagy állapotot sem tudunk találni Földünk történetében. És ez szép ebben a tudományban, nem csak a kortárs meteorológiában, tehát a napjaink meteorológiában, hanem a paleoklimatológiában is, tehát a régi idők, a geológiai idők éghajlatának a tanulmányozásával is.
Na már most nem mennék bele orvos-meteorológiai, vagy akár belemehetünk, mert hogy amiről említést tett tisztelt Makkai Gergely, ugyebár pályakorrekció meg kikilendülés, az azt hiszem, hogy az emberi szervezetre, az élet működésre is kihatással van, akár csak a ciklonok, akár csak a különböző időjárási jelenségek. De ugyebár hétvégén, vasárnap megint órát váltunk, idézőjelben.
Sajnos.
Ami rettenetesen sokunkban nagy gondot okoz, engem is nagyon, nagyon zavar, és nagyon várom azt a végső döntést, amivel eltörlik már ezt az ugribubizást.
Hát, ha minden jól megy, 2 év múlva eldöntik.
De én kérdem öntől, mint szakembertől, hogy miért október utolsó vasárnapja? Se nem, mi ez a meteorológiai dátum, időpont, tehát végső soron december 20-21-én van a téli napforduló.
Igen, igen.
Miért október 27 ezúttal ebben az évben? Máskor volt később, október utolsó vasárnapja.
Hát
mihez
köthető? Ezt talán azoktól kellene pontosabban megkérdezni, akik annak idején belevitték az emberiséget ebbe a katasztrófába, mert én katasztrófaként élem meg, és nagyon sokan.
Szakmai alapja nincs.
Tehát
spórolás volt a takarékosság,
de bebizonyosult,
hogy hülyeség.
Takarékosság volt, és itt tulajdonképpen azzal indokolták ezt az időeltolódást, hogy az energia, a megvilágításra használt energiát ugye úgy csökkentsék, hogy a pihenési időszakot, az alvási időszakot általában az éjszakára korlátozzák le. Valószínű itt volt, hogy ez majd hogyan dolgozták ki álomunként, eleinte nem volt ugye egységes, tudjuk a történetből, a történetéből a jelenségek, hogy eleinte nagyon kevés állam csatlakozott ehhez a folyamathoz, vagy nem is tudom, hogy nevezzem, nem is volt egységes, hogy mikortól, és végül egységesítették sok idő után, miután a közlekedési rendszerekben, ugye a vasútak, az egyéb tevékenységekben zavarok álltak be ebbe az átmeneti időszakban, amikor egyik állam átállt, másik nem, tehát teljes volt a káosz, és akkor egységes, azonos dátumokat határoztak meg, és gondolom ezek a hétvégi időszakok, mert mindig a hétvégére esik, egy vasárnapra esik, szombatról vasárnapra történő éjszakára esik az átállás. Azért van, hogy ugye ne érintse ezeket a nagy rendszereket, amelyek az emberi tevékenységeket befolyásolják.
Jó, nem jó, még én úgy tudom, hogy még másfél év talán
két év lesz. Elvileg megszavazta az európai
parlament az eltörlést, de ki kell futni, nem tudom miért, hogy hát, még kell türelmi időt, és addig még szenvedünk.
Ugye miért? Azért, mert minél magasabb szinteken történik a döntés, annál lassabban járnak azok a malmok, amelyek megemésztik a dolgot.
Na most itt arról is beszéltünk, még mielőtt adásba léptünk volna, hogy ezek az adatok nagy része, amit ön elég kemény jelzővel illetett, szíves engedelmével ezt most a hallgatók nem mondtam el, de van itt egy másik aspektusa is a dolognak. A cikkben egy nemzetközi időjós honlapra utalnak, ahol állítólag szakemberek dolgoznak, kutatók, és az ő okfejtésük szerepel abban a bizonyos cikkben. Na most én is használom ezt az ideális előrejelzést, annak van egy részletes, hosszabb távú előrejelzése is, több mint 3 hónapos, vagy ha jól tudom, igen, pont 3 hónapos, igen, ami az ő adataik, amiket interneten le lehet venni, megcáfolja indulásból azt, amit ebben a cikkben közölnek.
Ezért tehát mondom, hogy
nem olyan fekete az ördög, mint ahogy itt leírják.
Szenzációkeltés akar lenni ez a dolog. Én emlékszem, a tavaly is, tavaly előtt is ezekben az időszakban mindig megjelent valami hasonló felvetés, valami
jó, dolog. Akkor maradjunk abban, igen, hogy a hazai meteorológusoknak viszont az a rövidebb távú 2 hetes előrejelzése az továbbra is biztató, hogy igen, november végéig igen, maradnak ezek a magasabb igen, értékek. Igen. Picit csapadékosabbá válik az idő, ami a mezőgazdaságnak is jó, úgyhogy
én ezért merem vállalni a felelősséget, és igazat adok nekik, hisz több mint 40 éven keresztül ebben a körben dolgoztam. Tudom a felkészültségüket, tudom a rátermettségüket, és minden idegen vagy testrészem arra ösztönöz, hogy ezeknek igaza van.
Érezzük saját.
És ezt a legkönnyebben le is lehet ellenőrizni, mert hamarosan átmegyünk ezen az előrejelzési időszakon, és utána visszagondolhatunk, hogy vajon kinek volt igaza.
Én mindenképpen köszönöm, hogy befáradt a stúdióba, és megnyugtatott bennünket, hogy nem olyan fekete az ördög, mint ahogy első látásra kinéz. Talán a székelyek is egy kicsit hátrébb léphetnek és pihenhetnek, nem kell olyan intenzíven vágni a fát a Hargitán, mert talán...
Annál is inkább, mert egyre kevesebb van belőle.
De csíkban ott azért a mínusz 30 fok az...
Nem, a fára értem.
Ja igen,
az erdőkre
értem. A tél az hagyományként van. Köszönöm szépen, hogy elmondta ezeket az adatokat, és hogy itt volt körünkben. Bízunk benne, hogy önnek lesz igaza.
Köszönöm szépen, és megválik.